Tenyéren a szív. A szerb szerkesztőség akkoriban már gyors ütemben gyártotta a dokumentumfilmeket, adásra készülődtek. Sokszor annyi ötletük volt, hogy a magyar szerkesztőséget is felkérték, legyenek segítségükre. Így történt, hogy Duskó Popov ötlete alapján egy 30 perces filmet terveztek forgatni. Dobri Janevszkit és engem kértek fel, hogy legyünk az operatőrök. Igaz, hogy az ötlet Duskóé volt, de a forgatókönyvet az akkoriban igen híres szívsebész, dr. Iván Feigel orvosprofesszor dolgozta ki, aki a gyermekek veleszületett szívbetegségeire szakosodott. A szívműtétnek az volt az érdekessége, hogy műtét közben leállította a szívet, majd kinyitotta, és így hozta helyre a rendellenességet. A műtétet mesterséges szív, tüdő, vagyis mesterséges vérkeringést végző gép nélkül végezte a Kamenicai Kardiológiai Intézetben. Első találkozásunkkor beöltöztetett bennünket steril orvosi munkaruhába és bevezetett a műtőbe. Elmagyarázta, hogy műtét közben a sebészek közül ki hol áll, hol ül az anesteziológus, és hol a hely a műtős nővérnek, meg a többi munkatársnak. Pontosan megmutatta azokat a helyeket is a műtőben, ahová nem mehettünk, és azokat a tárgyakat, amihez nem volt szabad hozzáérnünk. Közösen megbeszéltük, hová állítjuk a kamerát, és melyik szögből készíthetjük a legjobb felvételeket. Megállapítottuk azt is, hogy hány világító testet kell majd magunkkal hoznunk, mert a fény, amely a műtőben rendelkezésünkre állt, a forgatásnál nem lett volna elég. A műtős nővér, aki velünk tartott, rögtön kikötötte, hogy a felszerelést, amit be akarunk hozni a műtőbe, előző nap ide kell hoznunk az intézetbe fertőtlenítés céljából, a kamerát pedig steril lepedővel kell betakarnunk. Mindez nem jelentett különösebb gondot a számunkra. A terepszemle után az orvos professzor megkért bennünket, jöjjünk az irodájába, hogy pontosan elmagyarázhassa a műtét menetét. Elővett egy a szívet és a vérkeringést ábrázoló anatómiai rajzot. Leegyszerűsítve elmagyarázta a szív és a vérkeringés működését. Elmondta, a szívnek nem poétikus, szerelmet gerjesztő feladata van, mint ahogy azt általában a költők gondolják. Szívünk nem egyéb, mint egy önmagába visszatérő zárt csőrendszer, azaz az érrendszerünk középpontja. Egy élő szövetből álló szivattyú, amelynek ritmikus működése szüntelen keringésben tartja az érrendszerünket betöltő vért. A ritmikus működés az ember korától függően változó. Az újszülöttnek 130, az 5 éves gyermeknek 100, míg a 20-60 éveseknek 70-et dobban a szívük percenként. A szívdobbanást, a szív összehúzódását, a pulzust nem az agyunk, hanem egy autonóm idegcsomó, a színuszcsomó irányítja, amely a szív jobb pitvarának falában található. A szív belseje 4 részre oszlik. Jobb oldalán a jobb pitvar és a szívkamra, a bal oldalán pedig a bal pitvar és bal kamra van. A tüdőből az oxigénnal dúsított vér a bal pitvarba érkezik, és onnan a szívbillentyűn keresztül bejut a bal kamrába. Amikor a szív összehúzódik, onnan a vért erőteljesen kinyomja az aortán keresztül az artériába. Így az oxigénnel dúsított vér az ereken és a hajszál ereken keresztül minden testrészünkbe eljut. A hajszálvékony gyűjtő erekből a vér a szív jobb pitvarába, majd a jobb kamrába kerül. Amikor a szív összehúzódik, szisztolé, a jobb kamrából a vér eljut a tüdőbe. Ezek szerint minden szív összehúzódás során a vér a jobb kamrából a tüdőbe, a bal kamrából pedig a test többi részébe kerül. A szív jobb felébe érkezett, s az onnan kiszorított vér semmiképp sem keveredhet a szív bal felébe érkező és kiszorított vérrel. Ritkán, rendszerint születési rendellenesség következtében ez mégis előfordulhat. Vagy a két pitvar közti belső szívfalon, vagy gyakrabban a kamrák közti falon nyílás képződik, s így az arteriális vér keveredik a vénás vérrel. Ezt sürgősen meg kell akadályozni. Ezt fogják látni a műtőben is. A páciens egy 6 éves kislány szívhibával született. A nyílást, amely a jobb és a bal kamra között helyezkedik el, egyszerűen bevarjuk. Ezt a műveletet már úgy begyakoroltam, hogy 3-4 perc is elegendő hozzá. A többi részletről majd az előkészületek és a műtét alatt fogunk beszélni, fejezte be az orvos professzor a rövid ismertetést. Az elmondottakból elég sokat már tudtam. Rá voltam kényszerülve, mert nekem is gondom volt a szívemmel, de semmiképp sem szerettem volna a munkába belekeverni a saját gondjaimat. A megbeszélt napon Dobrival már kora reggel ott voltunk a kórházban. A professzor mindkettőnk mellé egy-egy fiatal nővért állított, hogy istápoljanak bennünket. Segítettek a beöltözésben és a kamerák beburkolásában is. Öltöztetés közben többször ránk kérdeztek, hogy voltunk-e már műtőben, láttunk-e már operációt. Megmagyarázták, hogy mit kell tennünk, ha esetleg rosszul leszünk. Elmondták, hogy nem kell pánikba esnünk, hanem csak szóljunk, majd segítenek. Először az előkészítő terembe mentünk. A kislányt már elaltatták, egy széles ágyon feküdt. Kis testét nyakig betakarták zöld lepedővel. Kézfeje kilógott a takaró alól, ujjacskái, körmei kékek voltak. Ez a betegség jele. Amikor a vér keveredik, akkor kékülnek meg így a körmök, magyarázta a professzor. Még nem volt beöltözve. Most lehűtjük a gyermek testét annyira, hogy a belső hőmérséklete 36 Celsius fok alatt legyen. Erre azért van szükség, mert így az agy a károsodás veszélye nélkül kétszer annyi ideig tud oxigén nélkül maradni, mint különben. A metabolizmus lelassul a szervezetben. Ez arra jó, hogyha valami közbe jönne a műtét alatt, legyen elég idő. Intett a nővéreknek, és azok vödörszám hozták a jégkockákat, és öntötték a kislány testére. Fázni kezdtem. Ez valószínűleg csak reflexzerű reakció volt a sok jég láttán. 5-6 vödör jégkocka került a kislány testére. A nővérek vártak, és közben mérték, hogyan csökken a test hőmérséklete. Reméltük, hogy a kislány nem érez semmit. Nem fog megfázni? Nem lesz beteg? Kérdeztem az egyik ápolónőt. Nem, mert lassan hűtjük a testét, és később a műtét végén ugyanilyen lassan melegítjük vissza, magyarázta, majd nevetve folytatta. Sok betegen végeztünk már ilyen hűtést, de felébredés után egyik sem köhögött. Később betolták a kislányt a műtőbe. Már várt rá a műtős csoport az orvos professzorral az élen. Most elkezdjük az operációt, mondta, és kézbe vette a sebészkést, amelyet végighúzott a beteg szegcsontja közepén. A szike nyomán vérző seb és enyhe füst volt látható. Erre már jó előre felkészültem. A tudat alattimba próbáltam szorítani az érzelmeimet, de amikor az enyhe füst az orromhoz ért, az ájulás környékezett. Nem tudtam, honnan jön ez az iszonyú bűz. Semmihez sem tudtam hasonlítani. A füst és a bűz akkor keletkezett, amikor a sebészkésbe áramot engedett a professzor. Így égette össze a hajszál ereket, amelyek vérezni kezdtek a vágás következtében. Látszott, hogy megszédültem, ezért a velem megbízott nővér hozzám lépett és érdeklődni kezdett. Rosszul van? Vezessem ki? Kérdezte. Erőt vettem magamon. Nagyokat nyeltem, és igyekeztem elhárítani vészes gondolataimat, elnyomni a rosszul létet. Tudtam, s állandóan azon járt az eszem, ha most összeesek, akkor nincs felvétel, nincs műsor. Míg erre gondoltam, a bűz megszűnt, s a professzor már egy erős, plévágó ollóhoz hasonló műszerrel vágta szét a páciens szegcsontját, s közben mormogott. Tudják, ebben a fázisban az orvos olyan, mint egy szerelő. Ollókat, fűrészeket, kombinált fogókat, és később, majd meglátják, drótszerűségeket is használ, ugyanúgy, mint egy szerelő, mondta mosolyogva. Én a kamera mögött álltam, amely a műtőasztal felett helyezkedett el. Minden vágást vagy más műveletet közelképpen kinagyítva láttam. Dobri kollégám inkább a műtőben uralkodó hangulatot filmezte. Természetesen csak azt, amit a professzor ajánlott. Ő ismerte a műtét legérdekesebb és legfontosabb részeit. Egy óra is eltelt, mire kinyitotta a mellkast. Egy asztalos szorítóhoz hasonló műszer segítségével széthúzta a bordákat, és így látható lett a kislány szívburka. Amikor azt is kinyitotta, elénk tárult egy kicsi, gyermekököl nagyságú szív, amely hevesen dobogott. Ez volt a kritikus pillanat, mert a szív eddig soha nem volt ilyen környezetben. Ilyenkor, amikor a szív a levegővel érintkezik, amihez természetesen nem szokott hozzá, hisz be van zárva, be van burkolva a testben, néha megáll, mintha megilletődne, mondta a professzor, és pár percig várt. De szerencsénkre, amint látjuk, jól kibírta ezt a változást, nem görcsöl. Ezután kezdődött el a szívműtét. Addig minden csak előkészület volt. A szív külső vékony falát, a szívizmot a balkamra fölött egy vékony csípő ollóval hosszan becsípték. Ezt a becsípett részt fölvágták. Végig a vágott rész szélén műtőcérnákat vartak be. A vágás szélén a cérnák úgy néztek ki, mint a hosszú fekete szempillák. Ezután következett a második kritikus pillanat. Le kellett állítani a szívet. Mozgó szívet nem lehet műteni. Most kurálét kap a páciens, magyarázta a doktor. A kurálét Dél-Amerikában élő fák kérgéből állítják elő. Az indiánok ezt az erős mérget ősidők óta vadászathoz használják. Nyilaik hegyét belemártják, hatására a megsebzett állat megbénul, nem tud elszökni, és így foggyul ejtik. Ebből a méregből különböző kivonatokat készítenek, amelyek megállítják, megbénítják a szív működését. Az injekció beadása után leállt a szív és elernyett. Ettől a pillanattól kezdve stopper órával mérték az időt. Gyorsan szétnyitották a csípő ollót a szív felületén. Kiszívták a vért a szívből. A nővér, órával a kezében, minden 15 másodperc után jelezte az időt. 15 másodperc. A szív üres volt. A professzor megtalálta a nyílást a szívkamrák között. 30 másodperc. Varni kezdett. 45 másodperc. A tüdővénából vér tódult a jobb kamrába. 1 perc. Újra ki kellett szívni a vért a szívüregből. 1 perc, 15 másodperc. A professzor újra varni kezdett. 1 perc, 30 másodperc. A vér újra elönti a szívet. Várni kell, hogy kiszívják. Le kellett szorítani a tüdővénát, mert onnan jött a vér. 2 perc, 30 másodperc. Újra varrás, öltés, öltést követett. Valami miatt lassabban ment a műtét, mint különben. 3 perc. Síri csönd. Ennyi idő alatt a professzor már beszokta fejezni a varrást. Csak az ápolónő hangja törte meg a csendet. 3 perc, 30 másodperc. Közeledtünk a kritikus időhöz. Normális testhőmérséklet esetén a 4. perc után az agysejtek bomlásnak indulnak. 4 perc. Van még idő, mert a testet lehűtötték. Még körülbelül 3 perc van hátra. 4 perc, 15 másodperc. Bevarták a nyílást. Beengedik a vért a szívkamrába. Átfolyik. Vagy a varrás nem zár, vagy valami más hiba van. 4 perc, 45 másodperc. A professzor és az asszisztense még egy nyílást talált. Nem a varrásban volt tehát a hiba. 5 perc, 15 másodperc. Két öltéssel összevarják az újonnan talált nyílást is. 5 perc, 45 másodperc. Teletöltik a szívet fiziológiai oldattal. Hogy minél gyorsabban megindíthassák a szívet, a vágást csípő ollóval újra becsípik. Most már becsukódott a szív. Újra indíthatják. 6 perc, 15 másodperc. Ellenméreggel semlegesítik a kuráré hatását. Közben a csípő ollók között varják össze a nyílást a szíven. 6 perc, 30 másodperc. A professzor masszírozni kezdi a gyermek szívét. A kicsi, mozdulatlan gyermekököl nagyságú szívet a tenyerében tartotta. 6 perc, 45 másodperc. A szív egyet dobban, majd újra leáll. Tovább folytatják a szívmasszást. 7 perc, 15 másodperc. Végre ritmikusan lüktetni kezd a kislány szíve. Mindenki fellélegzik. A szívműtét befejeződött. Ezután a mellkas bezárása következik. Bevarják a szívburkot. Vékony titánium huzallal összedrótozzák a szedcsontot, ott, ahol szétvágták, majd a bőrt a mellén. Kész. Mindezt több mint 3 óra alatt végezte el a professzor. Most már csak át kellett tolni a kislányt a műtőből az intenzív osztályra. Ott majd a nővére gondoskodnak róla. A folyosón megengedték a szüleinek, hogy egy pillantást vessenek rá. A műtét alatt végig, minden kritikus pillanatban visszatartottam az érzelmeimet, de ahogy megláttam az édesanyja aggódó arcát, könnyes szemét, és hallottam a fájdalmasán bátorító szavait, amikor a kislányához szólt, nekem is könnybe lábadt a szemem. Megszűnt az elfojtott feszültség, sírni kezdtem. Menjünk reggelizni, veregette meg a hátamat a professzor. Most már minden rendben lesz. Ha nem hűtöttük volna le, akkor ki tudja. Az irodában egy kupica pálinkával ünnepeltük meg a sikeres műtétet. Csak később, amikor hazamentem, tudatosult bennem, hogy ehhez hasonló műtét vár rám is. Most már tudtam, mi fog történni velem a műtőasztalon.